És ha az apukák és a gyerekek minden rendben van, akkor ez nem azt jelenti, hogy az anyukáknak szól a prédikáció, hanem mindenkinek szól. Igen, a gyerekek azért most elmehetnek, és a gyerek kösziklubos nyári időszakra nézve azt szeretnénk kérni minden kedves szülőtől, hogy a következő hetekben egészen augusztus végéig a kösziklub olyan szinten nem fog üzemelni, mint ahogy hát korábban működött a nyári szünet miatt, és ezért azt szeretnénk kérni, hogy hát a gyerekek vagy bent vannak az istentiszteleten, vagy pedig, hogyha kedves szülők megoldanátok, hogyha kimennek a gyerekek, akkor legyen ott egy felügyelet, vagy odafigyelni rájuk. Tehát egy rugalmas rendszert alakítunk ki a következő körülbelül 2,5 hónapra. Nos, akkor zsoltárok. Valaki megkérdezte tőlem, hogy meddig tart a zsoltárok sorozat. Mondtam, hogy még 2 évig, tehát addig még belefér, mert van még sok zsoltára. Aztán nem tudom egyébként, meddig fog tartani. Amíg Isten ad ebből üzenetet, addig igen, aztán váltunk majd. Minden esetre most az 51. zsoltárt fogom elolvasni, és a mai témánk bűn és bűnhődés, vagy kegyelem címmel. Akkor olvassuk el az 51. zsoltárt. Kérem, hogyha van nálatok valamilyen biblia, akkor keressétek itt is. Dávid írta ezt a zsoltárt, és így hangzik. A karmesternek, Dávidnak a zsoltára abból az időből, amikor nála járt Nátán próféta, mert bement Dávid Becsabéhoz. Könyörülj rajtam kegyelmeddel, Istenem, töröld el hűtlenségemet nagy irgalmaddal. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem. Mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Egyedül ellened vétkeztem, azt tettem, amit rossznak látsz. Ezért igazad van, ha szólsz, és jogos az ítéleted. Lásd, én bűnben születtem, anyám vétekben fogant engem. Te pedig a szívben lévő igazságokat kedveled, és a bölcsesség titkaira tanítasz engem. Tisztíts meg izsóppal, és tiszta leszek. Mosd meg engem, és fehérebb leszek, mint a hó. Engedd, hogy vidámságot és örömöt halljak, és megújuljanak a tagjaim, amelyeket összetörtél. Rejtsd el orcádat vétkem elől, töröld el minden bűnömet. Tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Vidámíts meg újra szabadításoddal, támogass, hogy lelkem készséges legyen, hogy taníthassam utaidra a hűtleneket, és vétkesek megtérjenek hozzád. Ments meg, mert vért ontottam, ó Isten, szabadító Istenem, és igazságodat újongva hirdeti nyelvem. Nyisd meg ajkamat, Uram, és dicséretedet hirdeti a szám, hiszen a véres áldozatot nem kedveled, és ha égő áldozatot adnék is, nem vednéd szívesen. Isten előtt a töredelmes lélek a kedves áldozat. A töredelmes és megtört szívet nem veted meg, Istenem. Hát ennyi a zsoltár, és azzal kezdődik ez a zsoltár, hogy ki kihez ment be. Ugye, tehát pontosítja Dávid, hogy miért született meg ez a zsoltár. Azzal kezdődik, hogy akkor született ez a zsoltár, amikor Nátán próféta elment meglátogatni Dávidot, és ez mind azért történt, mert hát Dávid meglátogatta Becsabét. Ugye, tehát hogy ki kivel találkozott, egy ilyen találkozásoknak a zsoltára. És amikor próbáljuk ezt megfejteni, hogy mi is van a háttérben, mert egyébként ezt a zsoltárt hát lehet érteni, mert azért elég világos dolgok vannak benne, hogy van valami bűn, amit az író Dávid megbánt, és utána próbálja rendezni a rendeznivalót. Tehát, hogy ez mindenféleképpen érthető. Viszont ha ismerjük a hátteret, hogy mi van a háttérben, akkor sokkal inkább kinyílik ez az egész zsoltár, hogy micsoda kincs van ebben a zsoltárban. Tehát ha röviden összefoglaljuk, akkor azt mondhatjuk, hogy Nátán a proféta elmegy Dávidhoz és meglátogatja Dávidot, ez azért van, mert egyrészt Isten küldi, meg azért, mert a mennyben kiverte a biztosítékot az, amit Dávid csinált, ugye? Tehát ez a háttér. Hogy Isten azt mondja, hogy na ennyi, itt most tovább nem mehetnek a dolgok, és azonnal szól a profétának, hogy menjél és mondd meg Dávidnak. Tehát ez van a háttérben. Egyébként, ha valaki követni szeretné, akkor a 2. Sámuel könyvében, a 11 és a 12. rész tulajdonképpen ezt írja le, hogy a háttérben mi történt, és ennek az eredménye, amikor Dávid hát elég mélyre jut, és utána Isten hogy emeli őt föl, és hogyan rendeződik mindaz, amit rendezni kell, akkor ennek az eredményeképpen születik meg ez a bűnbánó zsoltár, hogy Isten milyen kegyelmes, és hát Dávid milyen mélyre süllyedt. Azt szeretném kérni tőletek, hogy ha van nálatok Biblia, akkor nyugodtan nézzétek a 2 Sámuelt, mert ott le van írva a történet, és egy kicsit végigfutunk ezen. De mielőtt ezt megtennénk, azt szeretném bemutatni, hogy van egy olyan folyamat, ami itt a Zsoltárban is végigmegy, és tulajdonképpen azt kell mondani, hogy nagyon-nagyon sok embernek az életében, lehet, hogy a te életedben is, ez a folyamat már végigment. Ennek a folyamatnak egy része az nagyon zűrös, a folyamatnak bizonyos része meg hát a kegyelemről szól, hogy azért föl lehet állni még akkor is, ha valaki elesik. Hát ennek a folyamatnak az első lépése mindig a kísértés, a második a kísértés, mert nem áll meg valaki, akkor tudjátok, mi szokott jönni, akkor jön az elesés, tehát következik a bűn. A harmadik, hogy a bűnnek mindig van következménye, soha nincs kivétel ez alól. A negyedik, hogy a bűn takargatása újabb bűnökkel, ez egy eléggé gyakori emberi hozzáállás a témához, de soha nem hoz sikereket, tehát mindig mélyebbre viszi az embert. Az ötödik, hogy mindig van szembesítés, tehát a bűnnek olyan értelemben van olyan következménye is, hogy egyszer szembe kell kerülni azzal, hogy mit is csináltam, vagy mit is tettem. A hatodik, el kell jutni odáig, nem biztos, hogy mindenki eljut mindig, de hogy el kell jutni odáig, hogy a bűnbe ismerem, és van bűnbánat. És hogyha ez megtörténik, akkor a megújulást is át lehet élni, és van még egy utolsó, egy nyolcadik, ami nem más, mint a következményeknek a vállalása, vagy együttélés a következményekkel. Ez a folyamat, ez tulajdonképpen egy ilyen alapdolog. Ha valaki nem áll meg az első pontnál, akkor csúszik lefelé, és egészen el tud jutni odáig, hogy a bűn takargatása újabb bűnökkel. És aztán van, akinek a szembesítés az eljön az életébe, van, aki csak majd az utolsó pillanatban fogja ezt átélni, hogy azért valamit nagyon elrontottam. De ha valaki a szembesítést átéli és bűnbánatot tart, akkor a második részben van egy ilyen felemelkedés. Azt is mondhatnánk, hogy az első 4 pont, tehát a kísértés, a bűneset, bűnkövetkezménye, bűntakargatása újabb bűnökkel, ez az ember és az ördög kapcsolatából működő eseménysorozat. A második része ennek a folyamatnak, vagy a szembesítés, vagyis hogy Isten azt mondja, hogy állj meg, így nem mehet, és jön a bűnbánat megújulás, meg a következményekkel való együttélés. Ez pedig nem más, mint az Isten és az embernek az együttműködése, hogy ne rokkanjunk bele a bűneinkbe, vagy ne menjünk teljesen tönkre. Nos, azt szeretném kérni, hogy segítsetek nekem. Ez a ma délelőtt ez úgy fog történni, hogy nem csak én prédikálok, hanem ti is, jó? Mindenki belesegíthet ebbe a prédikációba. És ha valakinél ott van a Biblia, és kikereste a 2 Sámuel 11-et, akkor akár onnan is nézhetjük a történetet. Tehát ott van leírva az, hogy ebben a bizonyos Dávid és Betsabé témában mi is volt a kísértés. Tehát az első, amit ott a Biblia megjegyez, hogy van egy szituáció, van egy élethelyzet, amiben Dávid egy kísértést él át. Ki az, aki tud nekem segíteni, hogy mi volt az a kísértés? Egy fürdőasszony. Ja, próbáljuk kibontani, jó? Tehát, hogy nem biztos, hogy mindenki ismeri a történetet. Tehát mi volt a kísértés? Jó, bárki beszólhat, bárki mondhatja.
Dávid látta, tehát a szeme által.
Dávid látott valamit. Szeme által esett bűnbe. Szóval valaki fürdött, valaki szép termetű volt, valaki valakit látott. Valaki szeretne még hozzátenni, hogy mi volt itt a kísértés? Parancsolsz? Dávid Jeruzsálemben volt. Még valami? Meleg volt. Dávid lustálkodott? Vagy jutalmazni akarta magát. Na, próbáljuk akkor összecsomagolni, hogy mi is az a kísértés rész. Tehát egyrészt mondtad, hogy Dávid Jeruzsálemben volt. A történetben le van írva az, hogy egy háborús időszak van, amikor Izraelnek a seregei elindulnak, és egy ellenséges csapattal összeütközésben vannak, és hát élet-halál kérdés, ugye? Tehát a háborúba lőnek, ott bármi megtörténhet. És azt mondja a Biblia itt, hogy Dávid nem ment a csapattal, tehát elküldte Joábot, a hadvezért, meg mentek a harcosok, ő meg otthon maradt. Ez egyébként, hát azt is mondhatnánk, hogy joga van otthon maradni, de akkoriban azért a király az mindig elől ment. Tehát ma van sokszor egy olyan vezetési alapelv, hogy a főnök az hátul van, és akkor menjetek, csináljátok ezt, de hogy a vezető az hátul van sokszor. De a normális vezetés az, hogy a vezető elől van, és a vezető vezeti mindazokat, akik mögötte mennek. Itt ebben az esetben Dávid nem megy háborúzni, otthon marad, unatkozik, ugye? Tehát kellemes meleg van, unatkozik, gondolkodik az élet nagy dolgairól. Azt mondja a Biblia, hogy fölmegy a palotájának a tetejére, lehet, hogy nézi, hogy milyen szép kék az ég, kedvesek a madarak, hogy ott röpködnek, milyen szép ez a város, ami elmúlt években épült. Szóval sok minden gondolkodhatott, és ebben a sok mindenben egyszer meglát egy nőt, aki fürdik, és nincs rajta ruha. Ugye? Tehát egy ruha nélküli nőt látott meg, azt mondja itt konkrétan a Biblia, hogy egyszer este felé, amikor Dávid fölkelt a fekhelyéről, de egy délutáni sziasztát tartott, tehát jól mentek a dolgok nála, tudott pihenni egy kicsit. A királyi palota tetejéről sétálva meglátott a tetőről egy asszonyt, aki éppen fürdött. Az asszony igen szép termetű volt. Tehát, hogy ez a kísértés, ugye? Hadd kérdezzem meg tőletek azt, hogyha egy férfi meglát egy mesztelen nőt, vagy egy nő meglát egy mesztelen férfit, ez bűn vagy nem bűn? Attól mi a szituáció, igaz? Kicsit pontosítom, véletlenül meglát. Tehát nem előre megfontolt szándéka. Tehát ha véletlenül meglát, akkor ez azt kell mondani, hogy nem bűn, ugye? Tehát, hogy idáig olvasva a Bibliát, hogy Dávid az, hogy otthon van, és miért van otthon, és neki esetleg máshol van a helye, az lehet, hogy egy vitatható kérdés, hogy neki akkor lehet, hogy nem délután aludni kellene otthon, és utána nézelődni, hanem a hadseregével lenni. De most ezt vegyük ki a képből. Tehát az a kísértés, hogy ő meglát egy nőt, alapvetően ez nem jó vagy rossz, ez egy szituáció, ez egy helyzet. És a kísértéssel kapcsolatban azt kell mindig tudnunk, hogy a kísértés az önmagába soha nem bűn. Tehát amikor kísértve van valaki, azzal, hogy valami szituációba kever, tehát nem önként belemegy, meg akarja ezt, meg vágyik erre, tehát nem erről beszélek, hanem egyszerűen csak beleesel egy helyzetbe, mert látsz valamit, érzékelsz valamit, és ez kísértő hatással van rád, ez önmagában nem bűn. Tehát Isten nem azt mondja, hogy miért kerültél kísértésbe. Tehát ez nem fogja neked soha Isten mondani. Azért, mert a kísértés nem bűn. A bűn mindig a kísértés után következik, az a kérdés, hogy milyen reakciót adunk a kísértésre. Emlékeztek arra a szintén ószövetségi történetre, amikor József egy gazdag egyiptominak a házában szolgál, mint rabszolga, és ott fordított szituáció van, tehát a nő látja meg Józsefet, és hát ajánlatot tesz neki. Ott József mit csinál erre a kísértésre? Elszalad. Jó csinálta? Alapvetően ez egy olyan alapelv, hogy ezt kell csinálni. Tehát a kísértés az mindig egy olyan helyzet, amiben, ha te belekerülsz, vagy belekerülünk egy kísértésbe, akkor a következő pillanatban valahogy szaladj el ebből, vagy valahogy lépjél ki ebből. Mert ha nem lépsz ki a kísértésből, minél tovább benne maradsz, annál inkább lépkedsz a bűn felé, és előbb-utóbb bűnt fogsz elkövetni. Mindegy, hogy mi a szituáció. Ez mindegy, hogy nővel vagy férfivel kapcsolatos, szexualitással kapcsolatos, pénzzel, hatalommal, mit tudom én, bárminek a kívánásával kapcsolatos. Ha a kísértésben nem áll meg az ember, és nem mondja azt, hogy stopp, és akkor inkább elfutok innen, most lehet, hogy ez fizikai futás, lehet, hogy csak hogy nem nézek oda, lehet, hogy nem foglalkozok ezzel, egy másik irányba próbálom vinni a gondolataimat, az életemet, a dolgaimat, akkor ez nem bűn. Ha tovább megyünk, akkor bűn lesz belőle. Luther Mártonnak van egy ilyen nagyon, nagyon híressé vált mondása, hogy nem tudod megakadályozni azt, hogy a madár átrepüljön a fejed fölött. És ez teljesen igaz, ugye? Hogy tudnád megakadályozni? Mindegyiket lelövöd, vagy nem tudom. Tehát, szóval nem ez a cél, hogy mindig figyeljük a madarakat a fejünk fölött, hogy átrepülnek, vagy nem. De azzal folytatja, hogy viszont azt meg tudod akadályozni, hogy az a madár a fejedre fészket rakjon. Ez a te felelősséged. És ezt a bűn és a kísértés témájában mondta ő el. Tehát, hogy a kísértés az az, hogy elrepül a madár. Hogy ott van egy szituáció, érzékelsz valamit, belekeveredtél valamibe, látsz valamit, ez a kísértés. És hogyha ebből kilépsz, elfutsz ebből, akkor megoldódik a kísértés, nem követtél el bűnt, és akkor mész tovább. Ha viszont valaki benne marad ebbe a kísértésbe, és valahogy továbbra is ebben a szituációban van, akkor elkezd az megvalósulni, hogy kezd a fészekrakás megtörténni, ugye? Tehát, hogy nem állunk ellene, hanem valamilyen módon együttműködünk ezzel a kísértő helyzettel. Tehát az első mindig a kísértés. Azt mondja a Biblia a mózesi törvényben, hogy ne kívánd a fele barátodnak a házát, ne kívánd fele barátod feleségét, se szolgáját, se szolgálóját, se ökrét, se szamarát, se semmi, ami a fele barátodé. Tehát az, hogy ránézel valamire, valakire, és azt mondja, hogy de szép, vagy de jó, vagy nekem nincs, ez a kísértés. Amikor már elkezded kívánni, és elkezdesz gondolkodni, vagy tervezni azt, hogy az hogy lehet az enyém, az már bűn. Tehát a kísértés és a bűn között van egy különbség, és Dávidnál a kísértésnek a helyzete az megállapítható, ugye? Tehát egy komoly kísértésbe keveredett Dávid, még ha nem is akarta, vagy nem ő kereste ezt a szituációt, de belekeveredik egy komoly kísértésbe, és a folytatásban azt látjuk, hogy mivel ő hát valahogy nem ismerte ezt a madaras példát, vagy nem gyulladt ki nála a piros lámpa, hogy vigyázni kell, vagy nem gondolt arra, hogy el kellene innen szaladni, hanem benne maradt ebbe a szituációba, következett a bűneset. Emlékezik valaki arra, hogy mi volt konkrétan a bűneset? Mi történt utána? Az is? Ott kezdődik, igen, itt majd sorba rakjuk. Tehát látja ezt, van egy kísértő helyzet, és nem azt mondja, hogy oda néztem, oké, erre megyünk tovább, hanem valószínűleg tovább nézte, visszament a palotába, és megkérdezte a szolgáit, hogy figyeltek, itt a szomszédban láttam egy nőt, ki ő. Elkezdett információkat gyűjteni erről a kedves hölgyről, akit Becsabénak hívnak. Tehát a kísértés után a bűnesetnek az esete kezd fönnállni. Tehát ez a fészekrakás elkezdődik Dávidnál. Nem szalad ki ebből a helyzetből, hanem érdeklődik, próbálkozik azzal, hogy megfejtse, hogy ki ez. Azt mondja itt a Biblia, hogy Dávid elküldött és kérdezősködött az asszony felől, és ezt mondták neki, Becsabé, az Eliám leánya, a hetita Uriásnak a felesége. Hogyha eddig nem esett volna le Dávidnál, hogy ez egy kísértés, amikor mondják neki, hogy ez egy házasasszony, tehát van férje, akkor itt azért nem ártott volna azt mondani, hogy ja, bocsánat. Tehát, hogy eddig se jó irányba mentem, mert azért nekem is van feleségem, meg minden, de hogy nem biztos, hogy jó irányba mentem, de mikor kiderül, hogy neki is van férje, tehát, hogy ő is egy házas, akkor ott azért meg kellett volna mindenképpen állni. És azt tudjuk, hogy a folytatásban Dávid megállt, vagy nem állt meg? Úgy tűnik, hogy elég erős volt a lejtő, nagyon csúszott lefelé. Tehát amikor meghallja, hogy van férje ennek a valakinek, nem áll meg, nem ijed meg, hanem tovább megy, és azt olvassuk a Bibliában, hogy követeket küldött Dávid, és magához vitette őt. Az asszony bement hozzá, ő pedig vele állt. Tehát itt vastagon megesik a bűneset, ugye? Tehát itt már megállapítható, hogy a kísértésnek a helyzete már régen elmúlt, itt egy bűnesetről van szó, paráznaságról, házasságtörésről van szó, amit Dávid kezdeményezett, és ilyen értelemben, hát nyilván az asszony is részese volt, de abban a helyzetben a király mondott valamit, az úgy volt. Tehát, hogy alapvetően itt a Dávid bűnéről beszélünk, és nem annyira Becsabé bűnéről. Tehát a bűneset az megesik. Nem áll meg a kísértésnél, hanem csúszik lejjebb. Szép dolog ez egy istenfélő királynál. Hát nem, ugye? Azt mondja a Biblia, hogy Dávid az Isten szíve szerint való ember. Istennek egy kedvence volt. És egy isteni kedvenc egy ilyet megengedhet magának, hogy ilyen dolgokat követel, és ennyire lecsúszik. Azt mondja a Biblia, egy Korintusban Pál apostol tanít erről, hogy egyébként a paráznossággal vigyázni kell, mert a paráznosság az ellentétes minden más bűnnel. Azt mondja 1 Korintus 6.18-tól, hogy kerüljétek a paráznosságot. Minden más bűn, amit elkövet az ember, kívül van a testén, de aki paráználkodik, az a saját test ellen vétkezik. Szerintem ezt kevesen gondolják át, hogy a paráznosság az nem más, mint a saját testem ellen való vétek. Hogy most pontosan ez hogy működik, erre egyrészt nincs idő, de szellemileg mindenképpen rombolja a testedet. Előfordult, hogy valami fizikai nyoma is lesz ennek. És úgy folytatja Pál apostol ezt a témát, hogy nem tudjátok, hogy a testetek, amit Istentől kaptatok, a bennetek lévő Szentléleknek a temploma. Ezért nem a magatokai vagytok. Tehát, hogy Isten adott egy testet neked, az sok mindenre jó, de többek között azért, hogy befogadd a Szentléleket, és nem azért, hogy a paráznossággal rombold. Tehát itt Dávid beleesett ebbe, és hát lefeküdt ezzel a nővel, megesett a bűn. És a folytatásban úgy tűnik, hogy ez a bűn, mint ahogy mindig is szokott lenni, hogy a bűnnek van következménye, itt is lesz következménye a bűnnek. Tud valaki segíteni abban, hogy mi a bűnnek a következménye ebben az esetben? Köszönöm, egy gyerek. A bűnnek a következménye, egy szexuális bűnnek a következménye nem más, mint az, hogy terhes lesz Becsabé, tehát egy gyerek lesz ennek a kapcsolatnak az eredménye. Tehát maradandó nyoma lesz annak, hogy Dávid bűnt követett el. Ez egy elég kellemetlen szituáció, de hát ez van. Azt mondja az ige, az asszony teherbe esett, ezért ezt az üzenetet küldte Dávidnak, teherbe estem. Szerintetek Dávid boldog volt? Biztos vakarta a fejét, meg minden baja volt, hogy van ez az egész. Megérte, nem érte, mit csináljunk. Ez egy nagyon kellemetlen szituáció, ugye? Tehát, hogy kiderülnek a dolgok, és hogy a bűnnek van következménye. Aztán a folytatásban a történet tovább megy, és hát valahogy kezelni kell ezt a helyzetet, ugye? Tehát valamit csinálni kell. Tehát nem mondhatja Dávid azt, hogy engem ez nem érdekel. Valaminek történnie kell. Ugyanis a háttérben az van, hogy ő találkozott ezzel a hölgyel. Hát néhányan lehet, hogy látták, vagy akik közel vannak hozzá. De a probléma az, hogy ennek a kedves hölgynek a férje már lehet, hogy fél éve nem volt otthon. Mert háborúzik. Védi az országot és építi a birodalmat. És hogyha a férj nincs otthon, és mégis terhes lesz az asszony, akkor ott valami baj van. Ugye? Tehát ez a helyzet, és Dávid tulajdonképpen egy megoldási javaslaton gondolkodik, hogy hogyan lehet ezt az egész helyzetet kezelni. És ennek a megoldási javaslatnak különböző részletei vannak. Próbáljuk ezt összegyűjteni, jó? Nézhetitek az igét is, 2 Sámuelben. Mi az, amire Dávid gondol, hogy kellene megoldani ezt a helyzetet? Visszahívja a férjét a frontról, mármint a feleségnek a férjét, tehát Uriásnak hívják ezt a derék katona embert. Ugye? Visszahivatja. Először megdicséri, ajándékot ad neki, azt is mondhatnánk a mai környezetben, hogy kitüntetéseket ad neki, hogy milyen kemény harcos gyerek vagy te. Ott vagy a fronton, és harcolsz, és milyen bátor vagy. A király magához rendeli, kitüntetést ad neki, megdicséri, ez igen. És hát jutalomként azt mondja, hogy menjél haza nyugodtan, pihent ki magad. Nehéz a háború, fárasztó a háborúzás, nyugodtan menjél haza. És ennek a kemény embernek, ennek az Uriásnak a döntése az meglepő. Tudjátok, mit csinál utána? Elköszön a királytól, kimegy a palotából, és a kíséretével együtt, akikkel visszajött a háborúból, hát mint a hajléktalanok, leparkolnak ott a palota bejáratánál, és ott alszik a földön, nem megy haza. És amikor Dávid megkérdezi, hogy hát de miért nem? Hát ott van a feleséged, mindent menjél haza, és találkozz vele, akkor ez a derék ember azt mondja, így írja az ige, hogy jelentették Dávidnak, hogy Uriás nem ment haza, és ezt mondta Dávid Uriásnak, hiszen az útról jöttél, miért nem mentél haza? Uriás így felel Dávidnak. Most figyeljetek, a láda, mármint a frigy láda, meg Izrael, Júda sátrakban laknak. Az én uram Joáb, ő a hadseregparancsnok, és az uramnak a szolgái pedig a nyílt mezőn táboroznak. Hogyan mehetnék akkor én haza, hogy egyek, ígyak a feleségemmel háljak? Az életedre és a lelkedre mondom, hogy nem teszem ezt. Tehát ez az ember annyira becsületes, hogy amikor a király engedi meg neki, azt mondja, hogy nem mehetek haza, mert én egy olyan harcos vagyok, egy olyan vezető vagyok, hogy nem mutathatok rossz példát. És ezért én nem megyek haza, és nem találkozhatok a feleségemmel, mert a többiek meg ott az életüket kockáztatják. Hát ez kemény ember, nem? Dávidnak ez egy jó lecke, hogy ki a vezető, meg ki a kemény ember. Azért Dávid is egy kemény harcos volt, tehát sok háborút végigcsinált. Tudta, mit jelent harcolni, tudta, mit jelent visszajönni a háborúból, megpihenni. De ez a terv úgy tűnik, hogy összeomlott, és nem jött össze. Haza szerette volna küldeni, hogy magyarázat legyen arra, hogy honnan van a gyerek, de hát ez nem jött össze. Tud valaki segíteni, hogy mi a folytatás? Aha. Amit Gabi mond, az fontos. Dávidnak jön a B-terv, tehát az A-terv az nem jött össze, tehát összeomlott a rendszer. Jön a B-terv, gyakorlatilag ugyanez, csak egy kicsit más. Újra meghívja, azt mondja, hogy hát olyan méltatlan dolog, hogy te itt vagy a lépcsőn, vagy itt a palota előtt. Gyere be, és akkor egyél, így áll, és érezd jól magad, és leitatja, tehát részegre itatja Dávid ezt a harcost. És mikor már elég részeg ahhoz, hogy úgy gondolja, hogy most már nem gondolkodik normálisan, vagy tudjátok a részeg embernél az, hogy mi a jó, meg mi a rossz, az úgy keveredik, meg merre kell menni, ilyesmit nem nagyon tud, akkor azt mondja neki, hogy akkor most már menjél haza nyugodtan, és arra gondol, hogy akkor biztos csak hazamegy az asszonyhoz, nem? És az történik, hogy a részeg katona, aki egyébként mindenre képes, de itt úgy tűnik, hogy nem megy haza, hanem visszamegy oda a többiekhez, a kíséretéhez, és ott alszik továbbra is a palota előtt. És nem megy haza. Ugyanaz az indok, hogy hogyan mehetnék én haza, amikor a többiek az életüket kockáztatják és harcolnak. Azt mondja az ige, azután hivatta őt Dávid, hogy vele egyék és igyék, és leitatta őt. De este urának a szolgáival ment ki lefeküdni a fekvőhelyére, és nem ment haza. A terv nem jött be, B terv nem jött be, mit kell csinálni ilyenkor? Jön a C terv. Dávidnak jön a C terv, ami azt mondja, hogy most már valamit csinálni kell, tehát muszáj megoldani ezt a helyzetet, és föladja azt a célját, hogy a férjét hazaküldje a feleséghez, mert látta, hogy ez nem fog működni, ez túl becsületes ember ahhoz, hogy ez működőképes legyen, ezért jön a C terv, ami mindennek az alja. Azt mondja az ige a C-tervben, hogy Dávid egy parancsot küld a hadvezérnek, hogy amikor visszamegy majd ez a katona, Uriás, akkor állítsátok Uriást az arcvonalba, ahol a legerősebb a harc, azután húzódjatok vissza, hogy levágják és meghaljon. És akkor kicsit később így folytatódik a történet, amikor kitörtek a városbeliek, tehát a harcban akció volt, megütköztek Joábbal, néhányan elestek a hadinép közül, Dávid és szolgái közül is meghaltak, és meghalt a hetita Úriás is. Vagyis Dávidnak a C-terve jött be, ugye? Tehát valahogy ki kell iktatni a rendszerből ezt az ember, ha nem megy haza, akkor ki kell iktatni. És mit csinál? Egy olyan parancsot ad, hogy küldjétek egy olyan lehetetlen helyzetbe, amit nem fog túlélni. És hát ez bejött, abban a szituációban egyedül maradt, és meghalt, egy hősi halott lett belőle. Amikor a történésekről, tehát a háborús történésekről jöttek a tudósítások Dávidnak, akkor azt írja az ige, hogy a várfalul azonban lövöldözni kezdtek a szolgáidra az íjászok, ezt mondja a tudósító, hogy meghaltak néhányan a király szolgái közül, szolgád a hetita Úriás is meghalt. Akkor ezt parancsolta Dávid a küldöncnek, mondd meg Joábnak, tehát a hadsereg parancsnoknak, és amit most olvasok, erre nagyon figyeljetek, Dávid, az Isten embere, a C-terv után hogyan magyarázza a történeteket, vagy történteket. Azt mondja, hogy mondd meg a hadsereg parancsnoknak, hogy az, hogy néhány ember meghalt, meg hogy az Úriás is meghalt, azt mondja, ne tartsd ezt olyan nagy bajnak, Mert a fegyver hol ezt pusztítja el, hol azt. Ugye milyen egyszerű? Tehát, hogyha valaki a háborúba megy, akkor vállalja, hogy vagy hazajön, vagy nem. Ahol lőnek, ott előbb-utóbb valaki meg fog halni. Hát, mivel háború volt, lőttek, valaki meghalt, Uriás is meghalt, néhányan meghaltak, hát nem olyan nagy probléma ez. És azt írja, vagy azt mondja, hogy de te menjél, harcolj még erősebben a város ellen, rombold le azt, hogy így biztosd majd a hadsereg parancsnokot. Hát erre mondtam azt, hogy ez már mindennek az alja, nem? Tehát, hogy megölet egy embert, és utána a magyarázat azt mondja, hogy hát ez nem olyan nagy probléma. Szerintetek probléma? Probléma az, hogy valaki az A, B, meg a C terv után egy ilyen magyarázatot ad. És amikor azt mondtam az elején, hogy Nátán azért megy be Dávidhoz, mert a mennybe kiveri a biztosítékot az, amit ő csinál, és Isten azonnal reakciót indít el, és hogy küldi a prófétát, hát akkor azt hiszük, azt mondhatom, hogy itt az ok az megvan, ugye? Tehát, hogy Isten nem dimenzionálta túl a dolgokat, vagy nem azt mondja, hogy föl van nagyítva valami, hanem itt egy óriási probléma van. És a folytatásban azt olvassuk, hogy amikor meghalt Uriás a felesége, elsiratta az urát, a gyász letelte után érte küldött Dávid, a palotájába vitette, ő pedig a felesége lett, és fiút szült neki. Vagyis úgy tűnik, hogy Dávidnak ez a ABC terve úgy sorba megy, valami nem jött be, de a végén, mintha sikerült volna neki, nem? Tehát ott van a nő, akit ő megkívánt, lett egy bűnös kapcsolat, születik egy gyerek majd ebből, ezt valahogy tisztára kell mosni, de közben a férj sajnálatos események miatt meghalt, tehát nem tett róla senki, de hát a háború az ilyen, hogy meghalt a férj, és hogyha meghal a férj, akkor a feleség szabad, ugye a mózesi törvények szerint az van, hogyha meghal valamelyik a házastársak közül, akkor utána szabadon újra házasodhat. Tehát ennek a szegény asszonynak meghalt a férje, tehát Dávid minden törvényes eszköze megvolt ahhoz, hogy akkor feleségül vegye, és ez a kapcsolat ez utána hát legálisan működjön tovább. Hát tulajdonképpen a maffia ezt csinálja a pénzzel, amikor a pénzmosásról van szó, ugye? Tehát egy bűnös dolgot utána tisztára mosnak, és akkor azt mondják, hogy hát teljesen rendben van minden. Egy bűnös kapcsolatot tisztára kell mosni, és akkor utána azt mondja, hogy minden rendben van. Ügyes ember ez a Dávid, nem? Mindenbe jön neki. De azt mondja a Biblia, 2 Sámuel 11.26-ban, de az Úrnak nem tetszett, amit Dávid elkövetett. A földi szinten, vagy ott senkinek nem tűnt föl, hogy itt probléma van. Senki nem vádolta meg Dávidot, hogy ez nem korrekt, nem becsületes, nem indult semmiféle eljárás ellene. Tehát, hogy a földi szinten, az embereknek a szintjén ez oké volt. Tehát, hogy ilyen történik. De a mennyben ott nem volt oké. Ott az volt a reakció, hogy az Istennek nem tetszik az, ami történik, és amit Dávid csinál. Tehát még egyszer, mi volt az? Meghívom és kitüntetem, és hazaküldöm a feleséghez, de nem megy haza. Újra meghívom, megetetem, megitatom, leitatom, részegre itatom, és utána megpróbálom hazaküldeni, azt sem. Akkor megöletem, és utána megmagyarázzuk a történteket. Hát azért ez elég mély pont, amikor az Isten emberéről beszélünk. Ha arról beszélnénk, hogy van egy harcos, aki nem ismer se Istent, se embert, és egy ilyen folyamatot végigcsinál, akkor azt mondhatnánk, hogy hát jó, hát ilyenek az emberek, meg ilyen a gonoszság, meg ilyen az önzés. De itt az Isten emberéről beszélünk, és következik a folytatásban az, hogy Dávid megnyugszik, feleségül veszi Becsabét, boldog házaspárként élnek, ugye, mert jön a gyerek, mindent, olyan kellemes szép az élet. Nem? Tehát, hogy senki nem tud a dolgokról, minden rendben van. Tudja valaki, hogy mi a folytatás? Az is, de előtte még az a következő lesz. Nátán próféta színre lép, ugye? Nátán az, aki abban az időben az Isten eszközeként Dávid felé is több mindenben szolgált. Isten szól Nátánnak, hogy menjél el, és szóljál Dávidnak, hogy leállítjuk ezt a rendszert, ez így nem mehet tovább. Tehát, hogy stop. Nátán elmegy, találkozik Dáviddal, és elmond egy nagyon szép mesét. Ki az, aki ismeri ezt a mesét? Ez a bárányról szól, meg két ember, sok bárányról szól, meg két emberről szól. Nagyon röviden a mese arról szól, hogy üdvözlik egymást, a próféta és a király, gondolom leülnek, és Nátán azt mondja, hogy hát uram királyom, képzeld el, van egy ilyen történet, hogy van az egyik városban, a birodalmadban, az országodban van egy város, ahol él egy szegény ember, egyetlen egy báránykája van, annyira szereti, gondoskodik róla, mindent megad neki, meg van abban a városban egy nagyon gazdag ember is, akinek rengeteg báránya van. És képzeld el, hogy a gazdag emberhez jön egy vendég, és amikor a vendég megérkezik, és meg akarja vendégelni, vendégül akarja látni, akkor arra gondol, hogy az ő sok báránya közül hát egyet se akar levágni, mert mindegyik nagyon értékes. Ezért elmegy és elveszi attól a valakitől, akinek csak egy báránya van, elhozza, azt levágja, és megvendégeli a vendégét. És képzeljétek el ezt a szituációt, hogy Dávid ott ül, mint király, és akkor végighallgatja ezt az egészet, és erre mi a reakciója? Azt mondja, hogy halál fia legyen ez az ember. Meg kell halni azonnal. Hát mit képzel? A mózesi törvények alapján, tehát még királyként tudta a törvényeket, hogy meg kell halnia, ráadásul négyszer annyit kell visszaadni. Tehát komoly kártérítést kell fizetni. És ez teljesen rendben van, tehát a mózesi törvények alapján ő teljesen jól nyilatkozik. Tudjátok, miért mondja ezt Nátán ezt a történetet? Miért nem más mond el? Hát mert ez Dávidról szól. Dávidnak egyébként ez nem példa, de neki sok felesége volt már akkor is. Tehát nem egy szingli fiatal ember volt, aki kereste élete párját, és valahogy így talált rá Becsabéra, hanem már több felesége volt. Ezek nem is akárkik voltak ezek a feleségek. Ráadásul hát egy úgynevezett ágyosok is, vagy a háreme működött. És amikor elmondja Nátán ezt a példázatot, akkor nem másról beszél, mint Dávidról. Hogy te vagy az az ember, akinek sok báránya van, egyik jobb, mint a másik, mindennel rendelkezel, amivel akarsz, bármit megtehetsz, és ott van a másik oldalon egy valaki, akinek csak egyetlen báránya van, ugye egy felesége van. És amikor ez a valaki lépni akar, akkor azt mondja, az enyém az túl értékes, elveszem attól, akinek egy van. És erre mondja Dávid azt, hogy halál fia legyen ez az ember. Tehát ezt megengedhetetlen Izraelben, hogy ilyen történjen. Ki mondja tulajdonképpen saját magára a halálos ítéletet, meg hogy négyszer annyit kell visszafizetni majd. És akkor Nátán, gondolom, egy kicsit hallgat, lehet, hogy kihasználja a feszültséget, míg Dávid ott indulatosan mondja, hogy szörnyű, hogy mi történik az én országomban, meg milyen emberek vannak itt. És akkor utána rámutat, és azt mondja, hogy te vagy az az ember, Dávid. Dávid nagy haragra gyulladt, ezt olvassuk az igében, mikor meghallgatja ezt a történetet, az ellen az ember ellen, és azt mondta Nátánnak. Tehát megutálta azt az embert, és azt mondja, hogy ez borzasztó, hogy valaki ilyen dolgot követel. Az élő úrra mondom, az Istenre esküszik, hogy a halál fia legyen az az ember, aki ezt tette. A bárányért négyszer annyit kell fizetnie, mivel ezt tette, és mivel könyörtelen volt. Meg is jegyzi, hogy mivel könyörtelen volt ez az ember, ezért a büntetést nem lehet elmosni. Tehát halálfia legyen. Akkor ezt mondta Nátán Dávidnak, te vagy az az ember. Hát szerintem ott volt egy kis feszültség a palotában, nem? Vagy ott a szobában, ahol, amikor történt ez az egész, hogy te vagy az az ember. És akkor itt a király szembesítve van azzal, hogy a bűnnek van következménye. Nem tudom, hogy te voltál már ilyen Nátán prófétának a helyzetébe? Hogy valakihez el kellett menni, és el kellett mondani, hogy bűnt követtél el, ez így nem mehet tovább. Hát szülőként mondjuk sokszor vagyunk ilyen helyzetben, hogy a gyerekkel kapcsolatban, hogy álljunk meg a menet, szóval így nem mehet tovább. Ennyi egyes már nem kaphatsz, tehát változtatni kell a rendszeren, vagy nem lehet, hogy mindig ekkor jössz haza. Vagy, tehát, hogy gyakoroljuk ezt, ugye? Tehát, hogy a rendet helyre kell állítani, vagy jó irányba kell terelni mindazokat, akik a felelősségünk közt tartoznak. De most azon túl, tehát, hogy gondolj bele, voltál már ilyen helyzetben, amikor az Isten neked szólt, vagy téged akart kérni arra, hogy menjél el, és valakit tegyél helyre. Hát általában ez nem egy hálás feladat. Tudjátok, mondja az ige azt, hogy az igazság felszabadít, és az így van. Csak én azt tapasztaltam, hogy sokszor nem szeretik az emberek hallgatni az igazságot. Szóval, mielőtt átélni azt, hogy felszabadítja az igazság, akkor inkább azt mondja, hogy hagyjuk az egészet. Ezt csak azért mondom, mert néha Isten bennünket is küld, és bennünket is felhasznál arra, hogy te legyél, vagy én legyek Nátán próféta. Nyilván nekem sok ilyen helyzetem volt lelki pásztorként, és azt kell mondani, hogy egyik se volt könnyű. Tehát volt olyan helyzet, amikor megjelentem valahol, és találkozni akartam valakivel, és emlékszem, hogy valaki bezárkózott a szobájába, és ott ordított bent, kiabált, hogy Pistivel nem akarok beszélni, és hogy küldjétek el. Tehát, hogy egy ilyen szituáció volt, hogy nem volt fogadókészség. Azért, mert valaki bűnt követel, és hogy az igazságot nem szeretné, hogyha kiderülne. De viszont az Isten mindig az igazságnak az oldalán van. És tudjátok, ma egy olyan környezetben élünk, ez nem új dolog, máskor is megvolt az, hogy az üzenet az, hogy legyünk toleránsak. Mindegy, hogy mit csinálsz, csak ne zavarj engem, de egyébként nem zavarlak téged. Bűnt követsz el, hogy másokon gátgázolsz, nem számít, csak ne rajtam gázolját. Ugye? Tehát ez az alapelv, ez nagyon megvan a világunkban. De az Istennél nem ez az alapelv, hogy legyél toleráns, hanem az Istennél az az alapelv, hogy az igazságot elő kell hozni. És amikor Isten előhozza az igazságot, akkor néha embereken keresztül, rajtad vagy rajtam keresztül fogja ezt előhozni. Ez nem azt jelenti, hogy egy jó hívő ember az megy, és mindenkinek a fejére olvassa a bűneit. Hanem inkább azt mondom, hogy egy jó hívő ember, az Isten embere, hogyha az Isten szól neki, akkor kész arra, még ha ez nehéz szolgálat is, hogy valakinek segíteni abban, hogy ne rossz irányba menjen, hanem jó irányba legyen. Nátának ez nem egy kellemes feladat volt, de segített abban, hogy Dávid ebből a nagyon rossz irányból visszatérjen, bűnbánatot tartson, és egy másik irányba induljon el. Valószínűleg tartom, hogy akkoriban Jeruzsálemben nem ez az egyetlen paráznaság esettel forgott fönt. Ugye, tehát biztos volt más is, vagy más korrupciós ügyek, vagy nem tudom, más bűnök, de Nátánt Isten hova küldi? Dávidhoz küldi, és ő Dávidhoz megy. Vagy ahova küldi Isten, oda megy. Ezzel csak azt akarom mondani, hogy amikor körbenézel és látod a világban, hogy mennyi bűn van, nem gondolom, hogy azt kellene csinálni, hogy mindenkinek magára menne a világ minden bűnét, és akkor mindenkinek a fejére olvasni. De ha Isten téged küld valahová, hogy neked a feladatod az, hogy valakinek segíts abba, hogy a rossz irányba, jó irányba menjen, akkor ez egy nátáni szolgálat, és ezt érdemes megtenni. Akár a családon belül, akár tágabb környezetben. Szóval a bűnnek van következménye. Itt a következmény az nem más, mint az, hogy várandós lesz ez a kedves hölgy, és a bűnnek a takargatása újabb bűnökkel az nem hoz eredményt, nem sikerül, és a szembesítés az megtörténik azzal, hogy Nátán meglátogatja Dávidot, és elmondja ezt a példabeszédet. Ha menjünk tovább, a következő az nem más, mint a bűnbánat. Ez nagyon egyszerű egyébként. Nagyon érdekes, hogy nagyon mélyre megy Dávid, tehát azért előre megfontolt emberülés, meg aljas kedves jogászok, meg ügyvédek, meg mindenki. Hogy kell ezt megfogalmazni pontosan? Tehát, hogy előre megfontolt szándékkal, aljas, nem tudom, emberülés. Szóval elég sok mindent össze lehetne csomagolni, hogyha egy vádiratot szeretnénk megfogalmazni. Tehát, hogy nagyon-nagyon gonosz ez az egész dolog, de amikor Nátán szembesíti őt, és azt mondja, hogy te vagy az az ember, akkor Dávid kiózanodik, és ezt mondja, akkor ezt mondta Dávid Nátánnak, vétkeztem az Úr ellen. Nátán így felelt Dávidnak, az Úr is elengedte a vétkedet, nem halsz meg. Tehát, hogy az Isten megbocsájt, és hogy annak kellene, hogy tehát bele kellene halni ebbe a bűnbe, mert a törvények alapján simán, azt mondja, hogy Isten megkegyelmezett neked, és nem kell meghalni. És ezt követően jön a megújulás, és az, hogy Dávid megújul, és nem csak idáig jut el, hogy kimondja, hogy bocsánat, hogy vétkeztem, hanem a megújulás, az nekem tulajdonképpen nem más, mint maga ez a Zsoltár, az 51. Zsoltár, hogy Dávid ország világ elé kürtöli azt, hogy én milyen aljas voltam, hogy milyen mélyre süllyedtem, de az Isten milyen jó is engem fölemelt. És ez a megújulás. Képzeljétek el, Dávid ezt leírja egy Zsoltárba, és az elmúlt 2000 évben, most az új szövetségi része, meg korábban is az Izrael népek között, hát rengetegszer hallották ezt a Zsoltárt. És ez a Zsoltár mindig arra emlékeztette az embereket, hogy nekünk volt egy olyan királyunk, akit Dávidnak hívtak, ő nagy ember volt, de egyébként nagyon mélyre süllyedt. És ki kezdeményezte ezt? Dávid írja le ezt a Zsoltárt. Mert a bűneidől szabadulni akart, és tulajdonképpen ez a Zsoltár fölemeli az Isten kegyelmét, hogy a legmélyebb pontról is van bűnbocsánat, és az Isten föl tud emelni téged, meg engem, meg mindenkit. Szóval van megújulás. Isten jó, és az Isten hűséges, és az Isten megbocsájtó Isten. És van még egy nyolcadik pont, a következmények. A következményekkel számolni kell. Úgy tűnik, hogy a következmények eltűntek, ugye? Tehát Uriás meghal, az asszony szabad lesz, Dávid feleségül veszi, megszületik a közös gyerekük, tehát hogy minden rendben van, ugye? De a Biblia azt mondja, hogy az Istennek nem tetszett ez az egész, és ennek a következménye, hogy Dávid nem hal meg, viszont tudjátok, ki hal meg? Hogy megszületik a gyerek, és nem sokkal később meghal. Hát ez az, amire azt kell megkérni, hogy igazságos ez? Igazságos az, hogy Dávid és Betsabé bűnben van, megszületik egy gyerek, aki ebben a helyzetben teljesen ártatlan, és tulajdonképpen az ítélet az a gyereket sújtja, és Dávidnak nem kell meghalni. Mert egyébként, ha azt mondaná a Biblia, hogy ezután Dávid, nem tudom, meghalt, bármilyen oknál fogva, és a gyereket Isten fölemelte, meg Isten kegyelmes volt hozzá, az úgy érthető, nem? Tehát úgy elfogadható. De miért van az, hogy az ártatlan szenved, és a bűnös meg kegyelmet kap? Van erre magyarázat? Hát szerintem emberileg nincs. Szóval ez egy olyan szituáció, amit ugye emberileg lehet tekergetni jobbra-balra, és nem tudjuk a magyarázatot, és azt mondhatjuk, hogy ez igazságtalan. Eznek nem így kellene, hogy legyen. És ez rendben is van. Csak tudjátok, Isten nem emberi módon gondolkodik. És hogyha meg akarjuk érteni ennek a lényegét, akkor azt kell tudni, hogy te, aki bűnös vagy, meg én, aki bűnös vagyok, nem halok meg a bűneim miatt, hanem valaki, aki ártatlan, az hal meg helyettem, ugye? Ismerős gondolatok? Hogy Jézus maga mutatja be, hogy Jézus az ártatlan bárány, vagy az ártatlan gyermek, aki eljön erre a földre, és minden bűnösért meghal azért, hogy a bűnösöknek ne kelljen meghalni. Az Isten teljesen másképp gondolkodik erről az egészről. Emberileg ez érthetetlen, de az Istennél másképp működnek a dolgok. Amit nekünk viszont tudni kell, hogy mindig vannak következmények, és azzal együtt kell élni. Az Isten megbocsájt, az Isten fölemel, az Istennek a jóságát át lehet élni, de van valami olyan következmény, amit nem lehet kivenni a csomagból. Ami az Isten ad neked erőt is, meg mindent, hogy tovább tud élni az életedet, de a bűnnek mindig van következménye. Valamilyen módon ez mindig előjön. Ki az, aki valamikor élete során olvasta ezt a művet? Jó könyv? Dostojevszkijnek a bűn és bűnhődés. Ezt csak azért hoztam ide, ez nem az Isten igéje, csak egy alapelvet, ha megnézzünk ebből. Ez a regény arról beszél, hogy van egy diák fiatalember, Raskolnyikovnak hívják. Ez a diák fiatalember egy szegény csóró gyerek. Tanulni akar, de nincs pénze. Próbálkozik kevés sikerrel, és ott a környezetében van egy uzsorás öregasszony, aki ad a diákoknak pénzt, hogy segítsen nekik, de hát az uzsora az arról szól, hogy mindig sokszorosát kérem vissza, mint amennyit adtam. Tehát nem egy becsületes kamatot, hanem sokszorosát akarom visszakérni, ez az uzsora. És az öregasszony ilyen uzsora kamatokkal adja a pénzt a diákoknak, és gyakorlatilag ő hízlalja magát, a diákok meg egyre szegényebbek lesznek, egyre nyomorúságosabb helyzetbe kerülnek. És ez a Raskolnyikov nevű diák annyira megutálja az öregasszonyt, és úgy gondolja, hogy annyira káros, amit csinál, hogy megöli ezt az öregasszonyt, ezt az uzsorást. És úgy gondolja, hogy ezzel ő jót tett. Mert a társadalmat megmentette egy aljas valakitől, aki rengeteg kárt okozott másnak. Ezzel próbálja mentegetni magát, hogy ez így rendben van. Tehát ő egy jó tettet hajtott végre, és arra gondolt, hogy az a csomó pénz, amit összeszedett az öregasszony, azt ő elveszi, fölépíti ezen a saját karrierjét, és ő majd valami jó dolgokat fog csinálni. Igen ám, csak hogy ez a történet nem így folytatódik. Azzal igen, hogy megöli az uzsorás nőt, viszont a pénz, amire vágyott, hogy majd abból ő egy új karriert indít el, abból tulajdonképpen nem nagyon talál meg semmit. Minimális pénz, vagy nem is tudom, hogy regényben valahogy úgy van, hogy valami bizsukat, meg valami ékszereket megtalál, de hogy igazán nem tud ebből tovább lépni. És ott van benne a vád, hogy én egy gyilkos, aljas ember vagyok, a másik oldalon meg én egy megmentője vagyok a társadalomnak. És ebben vívódik. És közben úgy tűnik a történetben, hogy le is fog bukni, tehát ráolvassák a bűnét, és kiderül, hogy jön egy újabb szereplő, az öreg asszonynak a testvére is megjelenik, aki színre lép, és hát őt is el kell valahogy takarítani a helyzetből. Ez a Raskolnikov nevű diák megöli a testvérét is, mármint az öreg asszonynak a testvérét. Kettős gyilkosság, és arról szól a történetnek egy jelentős része, hogy annyira vívódik, hogy én most egy aljas gyilkos vagyok, vagy pedig a társadalomnak a megmentője vagyok. Megtettem valamit, de gyakorlatilag én egy millimétert nem jutottam előre, mert pénzhez nem jutottam, ugyanolyan szegény vagyok, mint előtte voltam, nem tudok előre haladni. És majdnem az idegösszeroppanás határára ér ez a diák, és gondolkodik azon, hogy mit kell ilyenkor csinálni. És nagyon érdekes, hogy a regényben 3 nap van leírva, amíg a bűn megtörténik, a gyilkosságok megtörténnek, és 11 napon keresztül írja le a történet, a regény azt, hogy hogy vívódik, és milyen lelkiismeret furdalásai vannak. És nekem azért tetszik, mert az élet is ilyen. A bűnt elkövetni elég 1-2 nap, vagy sokszor 1-2 perc. Utána vívódni azon, hogy az mi lesz ebből, az sokkal több idő. Sokkal több kárt okoz mindig a bűn, mint amit az ember úgy gondol, hogy nyerni fog vele. És végül is csak a történetről annyit, hogy végigköveti ez a regény ennek a diáknak ezt a vívódását, hogy majdnem idegösszeroppanást kap, közel kerül ahhoz, hogy lebukjon, lesz majd egy barátnője is, és végül is az a kérdés, hogy beismeri a bűnét, vagy nem. Bocsánatot kér, és kimondja, hogy én bűnös vagyok, vagy pedig próbálja takargatni, de azt viszont nem tudja elviselni, olyan mélyen nyomja ez a teher. És végül is feladja magát, elítélik, elviszik Szibériába, és nem is tudom, mi van a történet végén. Tehát hogy azt hiszem, hogy ezzel befejeződik. Hogy van egy bűn, és van egy bűnhődés. A bűnnek a terhe az mindig óriási. És higgyétek el, hogy ez fizikálisan is lehet érezni. Tehát ha valaki elkövet bűnöket, és nem jön az Istenhez, és nem kér bocsánatot a bűneiért, ennek mindig olyan erős, hatalmas nyomása van, hogy fizikálisan is, meg mentálisan is tönkreteszi az embereket. A bűnnek a következményétől nem lehet megszabadulni, de a bűnnek a súlyától igen. Hogy az Isten megbocsátja a bűnöket, és felszabadít, és új erőt ad, hogy az ember előre tudjon menni. Szóval az 51. Zsoltár alapvetően arról szól, hogy van bűn, és van bűnhődés, de ha az Istenhez jössz, akkor van kegyelem. Hogyha megvalod a bűneidet, akkor az Isten fölemel, és segít neked előre haladni. Mert mindenkinek szüksége van erre. Mindenki. Mindenki vétkezett, azt mondja a Biblia, hogy hiába van az Istennek a dicsőségének. Mindenkinek szüksége van a bűnbocsánatra, és a bűnbocsánat akkor aktiválódik, amikor te bűnbocsánatot kérsz. Ennyire egyszerű. Amikor bocsánatot kérünk, akkor bocsánatot kapunk. Ha nem kérünk, akkor az nyom lefele bennünket. Benne vagytok, hogy még egy történetet elmondjak? Ez már rólam szól. És a bocsánatkérésről szól. A másik oldalon, tehát, hogy szükség van bocsánatkérésre. Mert amíg az ember nem jut el odáig, hogy bocsánatot kérjen, addig borzasztó erős a nyomás, és nem tud az ember előre haladni, inkább hátrafelé megy. Szóval a történet. Ez egy mai történet, 21. század, pár mondjuk egy hónapon belül történt. Majd a végén megértitek, hogy miért mondom el. Történet úgy kezdődik, hogy Durko István megy és fizetni akar, és nem fogadják el a bankkártyámat. Újra pinkód, minden 2-3-szor kiderül, hogy nem működik a dolog. Rájövök arra, hogy lejárt a bankkártyám, tehát hogy azért nem tudok fizetni. Szóval kellemetlen a szituáció, mindegy, tehát hogy nem tudok fizetni, lejár a bankkártyám. Gondolkodok azon, hogy oké, hogy lejárt a bankkártyám, de hát az elmúlt években azért a gyakorlat az volt, hogy mielőtt a bankkártyám lejár, előtte nem tudom, egy héttel vagy 10 nappal a bank küldi az új kártyát, és akkor azt aktiválom, akkor ez már nem aktív, és a többi. Tehát, hogy ez egy automatikus dolog, de nekem nem küldött senki semmiféle kártyát. Kicsit föl is voltam háborodva, meg a szituáció is kellemetlen volt. Következő lépés, fölhívom a call centert, és hát próbálok érdeklődni, hogy mi a szituáció, tehát miért nem kaptam meg a bankkártyát. Beszélek ezzel a kedves hölgyel, aki magyarázott nekem, hogy minden rendben van, nyugodjak meg, nincsen semmi probléma, látja a rendszerben, hogy igen, hogy lejárt a kártyám, de nem tudom, 15 nappal ezelőtt legyártották az új kártyát, és postázták nekem, tehát rendben van, nyugodjak meg, minden rendben. Oké, de nekem nincs kártyám, tehát hogy rendben van, hogy ők azt mondják, hogy minden oké, de nekem még mindig nincs kártyám, és akkor mit kell ilyenkor csinálni? Hát ő azt tanácsolja nekem, hogy menjek el a postára, és akkor érdeklődjek, hogy a posta hova vitte, panaszt tegyek a postán, esetleg tovább is mehetek, és jogi, nem tudom, mindenféle irányba el akart engem irányítani, hogy próbáljak meg valamilyen módon lépéseket tenni, hogy visszaszerezzem a kártyámat. És mondtam, hogy elnézést, nem megyek sehova, tehát hogy én nem azért vagyok itt, hogy a banknak a hibáit én most így kijavítsam, és napokon keresztül itt ezzel foglalkozzak. A tény az, hogy lejárt a bankkártyám, nem kaptam meg az újat, mi a hiba? Tehát hogy lesz ebből a új bankkártya? Hát, hogy ő nem tud nekem ebben segíteni, legyek kedves befáradni személyesen egy bankfiókba. Hát oké, mit tud csinálni Durko István, tehát hogy befárad egy személyesen egy bizonyos banknak a fiókjába, tudjátok, sorszám, minden, kivárom a soromat, elmondom a helyzetet, hogy mi újság van, nincs bankkártyám, szükségem lenne rá, mi a teendő. Ez a kedves hölgy ugyanúgy elmondja nekem, hogy látja a rendszerben, hogy mit tudom én már 18 nappal ezelőtt meg legyártották a bankkártyát, minden rendben van vele, kipostázták, úgyhogy ők nem tehetnek semmiről, de mondom, akkor én is mit csináljak, mert nincs kártyám. Hát ugyanezt elkezdte mondani, hogy menjek a postára, meg üzét, és mondta, hogy nem megyek sehova, tehát hogy oldják meg valahogy, mert nekem nincs kártyám, és szükségem van rá, és én fizetem a számladíjat, én fizetem a kártyadíjat, és nincs szolgáltatás a másik oldalon. Hát ő nem tud velem mit kezdeni, mert hogy ő még kezdő, meg izé, meg csak nem tudom mióta van ott, és akkor majd valami tanácsadónak átirányít új sorszámt, ugye ülök, várok, én tudom, a hatodiknak sorba kerülök a tanácsadó kedves fiatalemberhez, elmondom neki újra, hogy mi újság van, és akkor rám néz, és akkor azt mondja, hogy de hát ugye ez nem tud semmit csinálni, mert hogy kiküldték a... Na értsen meg, nekem nincs bankkártyám, és akkor hogy oldjuk meg ezt a helyzetet? Hát, hogy ő ezzel nem tud így mit kezdeni, és akkor úgy eszembe jutott, csak úgy megkérdeztem, hogy na, legyen kedves, ha megmondani, hogy milyen címre küldték ezt a bankkártyát. És akkor nézi, és akkor mondja, hogy hát, hogy Budaörs, és akkor a Árpád utca, ez a korábbi régi címünk. Hogy oda küldték ki a bankkártyát. És mondom, hogy de miért? És mondom, tudom bizonyítani azt, hogy amikor én lakcímet változtattam, az új lakcímkártyával bejöttem, leadtam az új címemet, tehát, hogy ezt a banknak tudni kéne, hogy én nem ott vagyok, hanem itt vagyok. És hogy miért oda küldik? Hát ő nem tudja, ott nézegette, és akkor eltelt vagy negyed óra, közben fölhívott két, nem tudom, másik tanácsadót, hogy mit kell ilyenkor csinálni, és kiderült az, hogy a budaörsi fióknak a rendszerében nekem át volt állítva a címem, és azon a mostani cím volt, de a banknak azt mondja, a törzs adataiban viszont a régi címem van. És úgy kérdeztem, hogy most olyan, hogy szinkronizálják a kettőt, ilyen nem szokott történni, vagy nem tudom, tehát most én mit kezdjek ezzel? Most megmagyarázza nekem, hogy itt jó volt a cím, de hát onnan küldik a kártyát, ott az a cím volt meg. Tehát ő nem tehet róla, sajnálja az egészet. Ez van. Ők a kártyát megcsinálták, ők kiküldték, most a kezeit rendben van minden, de nekem nincs kártyám. És mit kell ilyenkor csinálni? És akkor mondtam neki, hogy addig nem megyek el, hogy legyen kedves, akkor átírni azt a címet, és akkor egy új kártyát csináljanak nekem. Az egy közel harc volt, hogy ki akarta fizetni velem az új kártyának a költségeit, mondtam, hogy nem fizetek semmit, ez nem az én költségem, az önök költsége. Nem akarom húzni az időt. Lényeg az, hogy megnyugtatott engem, hogy az új cím mindenütt megvan, törzsadat, meg ilyen adat, meg nem tudom, minden rendben van, megoldják. A régi kártya már, mint amit kiküldtek rossz címre, az nem lesz aktiválva, készítenek egy új kártyát, küldik az új címre. Kérdezem, mikor fog ez megtörténni? Maximum 14 napon belül. Oké, körülbelül 20 nap telik el, még mindig nincs kártyám. Fölhívom a call centert, elkezdjük az egész történetet előről, kiderül, hogy a törzsadatokban még mindig a régi címen van, tehát, hogy újra kiküldték a régi címre, és akkor már minden bajom volt, hogy... Na mindegy, ez egy hosszú kávária. Ma még nincs az a kártya nálam, amit tehát több mint egy hónap eltelt már. Mindezt azért mondtam el csak, hogy ahogy beszéltem emberekkel, akár így face-to-face a bankba, akár a telefonon, call centeren keresztül, az volt a zavaró nekem, hogy mindig én voltam a hibás. Mindig én. Menjek ide, próbáljam meg ezt, miért nem így, miért nem úgy, meg nem tudom, meg biztos nem ez, meg biztos nem az. Higgyétek el, hogy annyira jól esett volna, hogyha valaki azt mondja, hogy kedves ügyfelünk, vagy nem tudom, Durko úr, vagy akármi, bocsánatot kérünk, mert ez a mi hibánk volt. Ilyen nem volt. Mindig én voltam a hibás. Még most is én vagyok a hibás, hogy nincs kártyám. Én nem tudom, hogy ezt hogy nem lehet megoldani, de sokat segítettek volna rajta, hogy a vérnyomásom ne itt legyen, hanem kicsit lejjebb, ha mondjuk bocsánatot kérnek. És ami még hozzátartozik, hogy az egyik ilyen banki személyes megjelenésem után, egy-két órával fölhív annak a banknak a automatája, fölveszem, és hát mondja, hogy köszönik, hogy igénybe vettem a szolgáltatásukat, és hogy kérik, hogy értékeljem mindazt, amit... Annyira mérges voltam rájuk. És akkor mondott három, azt hiszem, hogy három kérdést, hogy hogy voltam megelégedve ezzel, azzal, amazzal. Egyes az nem, és nem ajánlom a bankot másnak, az ötös meg, hogy te. Mindegyikre egyest adtam. Képzeljétek el, pár órával később újra fölhívnak a bankból. Nem a kártyával kapcsolatban, tehát az nem téma, úgy látom. Hogy beérkezett a rendszerükbe egy visszajelzés, és hogy az átlagnál jóval negatívabb volt a visszajelzés, ilyeneket ők nem szoktak kapni, hogy szeretnék, hogyha elmondanám, hogy mi a panasz, hogy mi a problémám. Ennek a drága embernek elmondtam, de az, hogy ő is azt mondaná, hogy bocsánatot kér, az volt csak, hogy köszöni az információt, hogy a bank dolgozik. Szóval no comment. Majd elmondom a végén. Na, szóval mindezt csak azért mondtam, mert tényleg annyira hiányzik a bocsánatkérésnek a kultúrája, hogy azt mondja, hogy ne haragudj, én hibáztam, vagy nem jól csináltam, elnézést kérünk, megpróbáljuk kijavítani, vagy működjünk együtt, vagy tehát van egy probléma. Persze a rendszerek mindegyik olyan, hogy mindegyik hibázik. Ebben én is benne vagyok, hogy én is hibázok, és néha problémát okozok másnak, néha más nekem, vagy a rendszerek ilyenek. De hát pont ezért van az, hogy kitalálta Isten azt, hogy bocsánatot kérünk, és megbocsájtunk egymásnak, hogy együttműködünk, és segítjük egymást. És hogyha ez nincs meg, akkor ez nagyon-nagyon nehézkesé válik az így az élet. És arra gondoltam, hogyha engem ennyire fölmérgel egy bank, és ennyire várom azt, hogy kérjetek már bocsánatot, vagy rendezzétek már, most gondolj bele, az Isten nem várja tőled, meg tőlem azt, hogy kérjünk bocsánatot. Amikor hetek, hónapok telnek el, és ott van valami, és nyomja a lelkünket, meg elkövetünk ezt, és azt, és amazt, és mindenféle dolgokat, és odáig viszont nehezen jutunk el, hogy azt mondjuk, hogy bocsánatot kérek. Amit Dávid kimondott, hogy bűnös vagyok, hogy bocsánatot kérek. Amikor a bocsánatról van szó, akkor azt kell látni, hogy Isten óriási módon értékeli a bocsánatkérést. Lukács 15-ben arról olvasunk, hogy azt mondja Jézus, mondom nektek, nagyobb öröm lesz a mennyben egyetlen megtérő bűnösön, mint 99 igaz miatt, akinek nincs szüksége a megtérésre. Hogy a mennyben óriási öröm van, amikor valaki bocsánatot kér. Most gondoljatok bele. Kimondom azt, hogy bocsánatot kérek, Uram, vagy egy másik embertől, és a mennyben újongás van, hogy végre ez az, ezt kell csinálni, ettől működik a világ. Valaki bocsánatot kért. Ott van a tékozló fiúnak a története. Tékozló fiú lelép, elver mindent, visszamegy és bocsánatot kér az atyától. Szinte nem kér semmit, csak hogy hadd mondhassa el, hogy bocsánat, és legyen egy utolsó szolga. Tehát nem akar ő visszamenni abba a szituációba, meg abba a rangba, amiben ő benne volt. Egy sokkal kevesebbet is beéri, csak bocsássanak meg neki. Visszamegy és bocsánatot kér, és az atya azonnal fölemeli. A másik oldalon ott van a tökéletes testvér, aki azzal jön, hogy kedves atyám, én soha semmilyen bűn nem követtem el, én nem szegtem meg semmilyen törvényedet, én mindent megcsinálok, amit te mondasz, és én meg milyen méltatlan helyzetbe kerülök ebbe a helyzetbe, hogy ez a valaki csak úgy bocsánatot kér, és akkor föleszemelve. És az atya nem azt mondja, hogy jaj, bocsánat, fiam, tényleg, hát te mennyire tökéletes vagy. Hát azt mondja, fogba a szád, és örülj neki, hogy visszajött. Tulajdonképpen ez a lényege. Hogyha valaki bocsánatot kér, akkor azt az Isten fölemeli. Ha valaki eljut odáig, hogy bűnbánatot tart, annak az Isten áldást ad. És az 51. Zsoltár semmi másról nem szól, mint hogy Dávid ezt világgá kürtöli, hogy én egy utolsó senki vagyok. Olyan bűnöket elkövettem, amit lehet, hogy mi összesen nem követünk el ilyen bűnöket, nem leszünk gyilkosok, meg aljas szándékkal, meg emberölés, meg mindenféle ilyen dolgokat, de mégis, mivel bocsánatot kért az Istentől, az Isten fölemel, és azt mondja, hogy milyen jó az Isten. Erről szól az 51. Zsoltár. És szeretném, hogyha azzal fejeznénk be, hogy mivel neked is, nekem is újra és újra gyakorolnunk kell a bocsánatkérést. Ki kell mondani, hogy elnézést, ne haragudj, elrontottam. Hogyha ezt gyakoroljuk, hogyha ez az életünknek a része, akkor a keresztény életünk jól működik. Ha nem, akkor leragadunk, akkor lemaradunk, akkor nem tudunk előre haladni. És én arra hívlak benneteket, hogy most a Zsoltár szavaival mondjunk el egy imádságot. Dávid ezt mondja, teljesen mosd a rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Töröld el minden bűnömet, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Az 51. Zsoltár segít abban, hogy megalázzuk magunkat, és bocsánatot kérjünk. És én arra hívlak benneteket, hogy tegyük ezt most is. Kérlek, hogy csukd be a szemed, és hogyha van olyan dolog az életedben, ami terhel téged, aminél még nem jutott el odáig, hogy kimondasz, hogy bocsánat, akkor tedd ezt meg most, ha kész vagy erre. Mondd ki azt, hogy bocsánatot kérek. Most Istennek, aztán lehet, hogy embereknek is meg kell ezt tenni. Legyünk egy kicsit csöndbe így az Úr előtt. Elolvasom még egyszer ezt a pár mondatot a 51. Zsoltárból. Közben imádkozzunk, és aztán én egy imádsággal fogom bezárni. Higgyünk abban, hogy az Isten jelenléte itt van, és hogyha most valamit kimondunk, akkor a mennyben hallják, és ha bocsánatot kérünk, akkor a menny újjong, és áldást ad. Teljesen mosd le rólam bűnömet, és vétkemtől tisztíts meg engem, mert tudom, hogy hűtlen voltam, és vétkem mindig előttem van. Töröld el minden bűnömet, tiszta szívet teremts bennem, Istenem, és az erős lelket újítsd meg bennem. Ne vess el orcád elől, szent lelkedet ne vedd el tőlem. Urunk, köszönjük, hogy hozzá lehet jönni bármilyen háttérből, bármilyen mélyről, vagy bármilyen hosszú időn keresztül takargatunk valamit. Ha hozzád jövünk, akkor ott letehetjük. Köszönjük, Urunk, hogy a keresztet ezért állítottad föl, hogy a bűneink ott legyenek letéve, és hogy legyen kegyelem, legyen bűnbocsánat, legyen tovább lépés. Urunk, kérünk téged, hogy ami a szívünkben megfogalmazódik most, amiért bocsánatot kérünk, kérjük, hogy bocsáss meg a bűneinket. Tényleg tisztíts meg a szívünket, és a tiszta szívünket pedig töltsd be a te lelkeddel, a jelenléteddel. Vezess bennünket, Urunk, az igazságnak az útján. És őrizd meg bennünket, Uram, hogy a kísértés után ne menjünk tovább. De ha mégis elesik valaki, akkor tudjuk, hogy Jézus Krisztus, te vagy a szószólunk az atyánál, aki közben jársz értünk, mert meghaltál a bűneinkért. Hálát adunk ezért. És kérjük, hogy valamennyünknek az életét te áld meg. Őrizd meg bennünket a gonosztól, őrizd meg bennünket bűnöktől. Sőt, inkább azt kérjük, hogy segíts bennünket, hogy olyan emberek legyünk, akik másokat tudunk fölemelni, nem másokat tönkretenni. Kérünk téged, hogy Jézus nevében legyünk valamennyien áldottak. Amen.